még a földre ér a fény.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat és az érdeklődő vendégeket. Én a kollégákkal ellentétben szintén három kísérlettel készültem, hogy ugye a tapasztalatok azt mutatják, hogy itt elég húzatos a terep, és hát gyertyás kísérlettel próbálkoznék. Reméljük, hogy sikerülni fog. Végül is meg kell belkezdeni és meggyújtani, hát ha sikerrel járunk. Első próbálkozás sikertelen, de úgy oldom meg a problémát, erre mondjuk nem gondoltam, hogy itt ilyen gond lesz, hogy egy üvegbe zárom a gyertyát, és akkor nem zavar neki se a légkondi, se húzat, se semmi. Ugye, és hát egyéb problémák merülnek legfeljebb fel, ugye hát az általános iskolások is tudják, hogy az égésnek három feltétele van, és hát az egyik most éppen fogytán van. Na most hát ennek ugye egyszerű oka van, hogy hát úgy mondjuk, hogy elfogyott az oxigén, de igazából érdekes lenne azt is megvizsgálni, hogy egyáltalán miért képes a gyertya világítani, égni bizonyos ideig. Minket most inkább csak az fog érdekelni, hogy ameddig itt ugye körülbelül egy fél perc telt el, ameddig a gyertya még éget, tehát fél percig garantáltan biztonságosan tud égni zárt térben. Na most, ha kiszellőztetem ezután ezt az üveget, utána nyilván még fél percünk van, hogy kísérletezzünk. Az a célom, hogy megnézzük, hogy mit csinál egy gyertya, hogyan viselkedik szabad esésnél. Na most ehhez nekem kéne valaki, egy ügyes ember, aki el tudná esetleg kapni ezt a üveget, miközben szabadon esik, kosárlabdások előnyben. Na, gyere Péter. Én ahhoz fölmászok ide az asztalra, és akkor megpróbáljuk, itt hát a kisebb a húzat. És én megpróbálom majd ezén szóra, hogyha előbb sikerül meggyűjteni a gyertyát, és utána megpróbáljuk elejteni, hogy sikerül-e. Jaj, az üveget ad fel, így szíves, hogy már azért nem menjek le, mert itt úgy látszik kedvezőbb a áramlási viszony a kedvezőbe. Na, tehát akkor majd 3, 2, 1, most. Jó, köszönöm szépen. Nem, köszönöm. Ennyi volt egyelőre. Tehát láthattuk, hogy nem telt el fél perc, ugye, és a gyertya elaludt. Ez azt jelenti, hogy valami a mikrofonommal történt. Azt jelenti, hogy más oka volt. Hát nyilván az, hogy a szabadon eső gyertya ugye súlytalanság állapotában van. Hát úgy magyarázzuk, ugye, hogy egymásra nehezedő levegő rétegek okozzák az aerosztatikai felhajtóerőt, ez eredményezi a vagyis aerosztatikai nyomást, különbséget, és ez eredményez. Ez egy felhajtó erőt, és hát ez szűnik meg. Na hát most nyilván, aki nem szeretne az asztalra mászni a diákok nagy örömére, akkor megoldható egyszerűbben, hiszen tudjuk, hogy nem feltétlenül a szabad esés az egyetlen szituáció, ahol a súlytalanság állapota megvalósítható, hanem például bármilyen hajítás, mondjuk egy függőleges hajítás is ilyen célra megfelel, ha sikerül, akkor... Hát most, mivel most megpróbálom önerőből, plafon nem túl magas ugyan, de tehát ha feldobom és elkapom, ugyanazt a hatást kapom. A lényeg, hát lehet, hogy ne forogjon, mert akkor ugye megvádolnak azzal, hogy hát itt más oka is van a jelenségnek. Na, a második kísérletem az egy, hát inkább ilyen, elektromos, elektrostatika jellegű, mondhatnám úgy is, hogy hogyan tegyük színesebbé az elektrostatikát, mondjuk szappan, buborék segítségével. Ugye gyerekkori emlékeket idézzünk. Na most megpróbálok erre a lemezre, hát egy ilyen fél gömb alakú buborékot fújni, ha sikerül, és esetleg még egyet a belsejébe. Elsőre nem szokott sikerülni, azért van rá 10 perc. Hát még egy kísérletet teszünk. Ugye 3 a magyar igazság. Mindjárt megpróbáljuk. Na, jó, nagyjából talán sikerült, de nem ez a lényeg, hanem megpróbáljuk most elektromosan, mondjuk, ha valamilyen módon elektromos állapotba hozni ezt a pálcát, ezt a PVC csövet, és megfigyelni, hogy a külső hártya az reagál, tehát kölcsönhatásba lép a PVC csővel, az alsó teljesen megkímélte, nem úgy, mint most, amikor már a burok, a árnyékoló réteg megszűnt. A harmadik kísérlet, amit beszeretnék mutatni, annak ugye nincs köze az eséshez meg a pukkanáshoz, viszont szintén nagyon egyszerű és tanulságos. A recept a következő, vegyünk két analóg műszert, végülis mindegy milyen a műszer, hogy most ampermérő vagy voltmérő, el ne ejtsük meg, akkor garantáltan voltmérő lesz belőle. És hát kényelmesebb, ha két egyforma műszert vegyünk. Jó, erre nincs ráírva, hogy mi ez, azt szoktam mondani, hogy olyan, mint az őssejt, még bármi lehet belőle, egy ilyen alapműszer, és amit akarunk, majd ezt csinálunk. Ilyen oknál fogva akár sorba lehet őket vagy kapcsolni, vagy párhuzamosan, tehát külön lehetne vizsgálni, de most megint csak nem ez a célunk, hanem az, hogy egy ohmmérőre kötöm a két műszeremet. Na most az ohmmérővel egyrészt lemérem az ellenállását a műszereknek, ami érdekes lehet egyéb valamilyen vizsgálódáshoz. Másrészt kaphatunk, tehát a mérés határ beállításával egy olyan középállású műszert, sőt nem egyet-kettőt, ami kiválóan alkalmas például elektromágneses indukció kísérletek bemutatására. Tehát sorba lehet egy tekercset kapcsolni, és akkor mágnes dugdosni például bele, vagy bármi más. De én most leegyszerűsítem a problémát, mert ugye hát miért mutat a mutató, egyébként ezzel is lehetne foglalkozni, ugye hát lényegében egy motorként viselkedik, csak hát egy rugó megakadályozza, hogy folyamatosan úgy forgásba jöjjön, illetve hát a szerkezeten teszi lehetővé. Viszont megfordítható az üzemmód, tehát motorüzemmód helyett generátorüzemmódban működtethetem ezt a műszert, hát például ilyen módon, hogy megforgatom a tengelye körül, és akkor láthatjuk, hogy a másik műszer ezt a változást, ezt a feszültséget, amit itt indukálok, azt hát reagál rá, tehát hogy jó néven veszi, vagy nem, az más kérdés, mert ugye nem csak a mozgási indukciót, hanem a Lenz törvényt is tudjuk szemléltetni, hiszen ellentétes fázisban lenk ki a másik műszer mutatója. Érdemes ebben az ohmmérő állását is megnézni, hogy miközben én itt feszültség forrás szerepét játszom, ugye néha mínusz ellenállás is előjön, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy itt bizony feszültséget gerjesztünk. Én viszont nem szeretném tovább gerjeszteni a feszültséget. Köszönöm szépen a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük a fegyelmezett és nagyon érdekes bemutatót.